Kulturpart. Hölgyeim és uraim, a Balaton északi partján, Salföldön, a Káli medence kapujában nyílt egy új hely, Káli Fecske néven, és ez a hely egyben étterem, kiállítótér, mozi is, és színház. És hogy miféle színház, arról Nagy Viktort fogom kérdezni, aki itt is van a vonalban, és ő egyébként a Thália Színház művészeti vezetője, és hát színész is. Szia, Viktor!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
No, hát hogy kerül a Thália Színház Salföldre?
A Thália Színház Szent Bolondjai, amint véget ért az külszínházi évad, úgy döntöttek, hogy leköltöznek Salföldre, egy olyan csodálatos helyszínre, amit már olyan szépen felvezettél, ahol a Káli Fecske megálmodói egyébként is horizontálisan képzelik el, a horizontális kultúra felfogásuk, amiben ugye egyfelől a gasztrokultúra mellett ugyanúgy helyet kap a képzőművészet, illetve a színház előadások. És a Thália Színház is, ugye nekünk van egy téli kert játszóhelyünk, és azt gondoltuk, igen, hogy milyen jó kis fricska lenne, hogyha egyébként is készültünk már nyári játszóhelyjel, és aztán azt gondoltuk, hogy akkor ennek legyen ennek a neve Thália nyári kert. Egész pontosan Kálomista Gáborhoz fűződik ez a gondolat, ő találta ki, hogy így hívjuk, és mindannyian rögtön ugrottunk is rá. Valahogy mi is úgy vagyunk, színészek, hogy nagyon várjuk a nyarat, de színház nélkül nem nehezen tudjuk elképzelni, így aztán mindenki, az egész műszaki stáb, a színészek, aki csak él és mozog, ott lesz Salföldön, és nagyon sok Thália Színházhoz kötődő színész mozdul meg, de lesznek olyan színházik, hogy is megjelennek, mint például a Nemzeti Színház, ahonnan például Udvaros Dorottya jön el, vagy éppen Hobó képviselteti a Nemzeti Színházat, de jó néhány független is helyet kap nálunk.
Hát ez nagyon komoly repertoár, és nagyon komoly neveket mondtál, és hát tulajdonképpen burkoltam, meg is válaszoltad a kérdésemet, hogy hogyan kerül a Thália Salföldre, hiszen említetted az igazgatórat, Kálomista Gábort, akinek hát azért nagyon erős kötődései vannak a környékhez, főleg Réf Fülöphöz, és akkor mondtad ezt a két produkciót, mire lehet még számítani, illetve a legfontosabb, amit akartam kérdezni, hogy nagy neveket mondtál, hát hányan férnek el itt, és hogyan kell elképzelni magát a játszóhelyet? Szabad tér, zárt tér, mi van, hogyha eső van, hogy néz ez ki?
250 főt tudunk leültetni, 250 fős a nézőterünk, ez már nagyobb, mint a téli kert, ez már tényleg a nyári kert, de kisebb, mint a Thália Színház nagy színpada, és éppen ezért nem tudunk nagy színpadi produkciókat azért elhozni, viszont a téli kert repertoáriából hoztunk előadást, ezzel is nyitottuk például a Művészet című produkciónkkal, illetve amivel majd zárni fogjuk augusztus 26-án, ez majd olyan sokat emlegetett Nagy kézrablás című előadásunk, ezzel fogjuk majd zárni a nyári szezont augusztus 26-án, hát addig persze lesz majd Boribonnyaral, Móroc Adrival, aki ugye szintén a Thália Színház művésze, vagy Gubás Gabi, vagy éppen Pindrok Csaba, de majd jön olyan független csapat is, mint Onodi Eszter, és az Open Pub gyerekelőadások között lesz majd János Vitéz, lesz majd Bőrönmesék, Csukás mese, szóval nagyon-nagyon sok olyan előadás lesz, ami igazándiból egy kicsit lazábban, egy laza szövetségé alakult itt a színházak által, meg a függetlenek által, itt össze tudunk jönni Salföldön, és mivel annyira messze is vagyunk Budapesttől, ez már nagyobb a kódolva van az is, hogy ezek a művészek nem fognak elsietni utána. Tehát én azt gondolom, minden színház előadás után egy-egy rögtönzött közönség találkozó is lesz, azt hiszem, hiszen nem is nagyon akarunk elmenni. Tehát annyira a fényszennyezettség, mint olyan, hogy nyilván hallottak a hallgatók ezt a kifejezést, tehát egyszerűen, ha az ember 5 lépés távolságra elmegy a színpadtól, és fölnéz a csillagos égre, akkor azt gondolom, hogy annál szebbet álmodni nem lehet. Szóval, hogy nyilván egy színész életében is ez egy sokkal nagyobb koncentráció, egy szabadtéren játszani, de amekkor a koncentráció, annál nagyobb hozzáadott érték a szabadtéren való a játék. Úgyhogy én azt gondolom, mindenkivel, nagyon sok színésszel tudnak találkozni. Minden szombaton már reggeltől elindulnak a programok. Reggel egy gyerekszínházi adással várjuk a kicsiket.
Aha, ezek vannak, bocsánat, ilyen 10:30-tól, ugye? Azaz, amikor van, mindenki éledezik, ébredezik, és akkor lehet
mindenki éledezik 10:30-kor már mindenki szerintem talpon van, már túl vagyunk a reggelin, még egy nyúzott nap után is, és hogy jönnek a gyerekek, és elhozzák a szülőket, vagy éppen fordítva, és az 11:30-kor már vége is van, tehát általában egy és egy picivel több, mint egy órás előadások, tehát délre mindenki haza tud érni ebédelni, aztán hogy délután meg Szonyókájó, vagy éppen lemenjen a partra, hogy aztán majd vissza tudjon jönni szintén este 8:30-re, Minden este fél kilenckor, viszont nagy színpadi produkció van, tehát színházi előadás van. Ahogy már említettem, például július 1-én Pindrok Csabának a Segítség megnősültem című előadása lesz.
Igen, ez egy nagyon
Aztán...
jó monó. Hát nem mondom, hogy dráma, azt hiszem, hogy inkább a stand-uphoz közelít.
Igen. Ismerve a Csabát, mert nagyon a főiskolás kora óta azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szól az ő életéről, de természetesen most már boldogságként éli meg ezt a családi életet, de emlékszem, hogy milyen rögös út vezetett addig, hogy ő igába hajtotta a fejét idézőjelbe. Szóval, de aztán majd lesz ugye Onodi Eszter, lesz majd Telefondoktor, ez Göttinger Párt nem is említettem, hiszen ez is nálunk látható a Thália Színházban.
Igen, igen, igen.
Jön majd Vida Péter és Aranyosi Péter, Miskolci Gyökerek címmel, miskolci kötődésűek is egy óriási stand-upot fognak tolni, de majd lesz majd Balaton zenekar, lesz ugye Hobó, tudod, hogy nincs bocsánat, és hát ahogy elmondtam, már rengeteg-rengeteg gyerek előadásunk lesz.
Nagyon klassz, és akkor mondtad a szabadteret, akkor hogy néz ez ki, tehát mi van, ha esik az eső, mondjuk ne adj
No,
Isten.
így van. Ezt kérdezte és nem válaszoltam. Minden felnőtt előadásnak van esőnapja, hogy szombatonként tartjuk az előadásokat, és a másnap vasárnap van az esőnap, de hát ennek ugye szinte elképesztő kicsi az esélye. Tehát azt gondolom, hogy a nézők például most hallják ezt a kis üzenetet, akkor azt mondanám nekik, hogy hiába van felhő az égen, meg fogjuk tartani az előadást, és olyan is előfordult már, hogy jött egy kis zápor, egy jó kis nyári zápor, ami kicsit felfrissített minket, megvártuk, a lámpák hip-hop kiszáradnak, a színházi reflektorok, és már indul is a színházi előadás, szóval, hogy nagyon-nagyon ritka esetben használunk esőnapot, csak akkor, hogyha tényleg 45 fokba esik az eső, és a többi, és tudjuk, hogy reggelig nem áll el, hát ennek nagyon-nagyon kicsi az esélye, úgyhogy ez egész biztos, hogy nem lesz erre esőnapra szükség. A gyerek előadások pedig bent tudjuk, meg tudjuk tartani zárt térben, ott, ahol, hogyha éppen olyan idő lenne, akkor bevonulunk a zárt térbe, és ott a gyerek előadásokat semmi nem zavarja attól, hogy megtörténjen az előadás. Már csak azért is, mert a gyerekekkel ugye nyilván Balaton parton csobbanni, homokozni, sétálni, kirándulni lehet, de hogyha rossz az idő, akkor is jöjjenek Salföldre a gyerek előadásra, mert bemennek az zárt, bemegyünk a zárt térbe, és ott is meg tud történni a színházi előadás.
Hát igen, ez nagyon jó hír, mert azért tudjuk azt, hogy egy-egy, ne hagyj Isten, esősebb hétvége az mit tud okozni így a Balatonparton, és ott olyankor tényleg az egy dolog, hogy mondjuk Salföldig ér a sora tapocai tavasbarlangtól, mert annyian próbálnak valahogy oda bejutni, de ez mindenképpen egy nagyon-nagyon klassz alternatíva. Ha már így a praktikus részéről beszéltünk a dolognak, ugye hát elsősorban általában azért a Káli-medencében autóval szoktak közlekedni az emberek, ami mondjuk olyan szempontból problematikus, hogy akkor mármint a sofőrök nem tudnak kóstolni a nagyon-nagyon finom borokból, nyilván csak az utasok, de egyébként ugye biciklivel se egy megugorhatatlan távolság a környező falvakból, hát én azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindenhonnan 10-15 perc alatt oda lehet érni, és azt gondolom, hogy mind a kerékpárok, mind talán az autók elhelyezésére van lehetőség.
Ez így van, és én azt is gondolom egyébként, hogy ha valaki éppen, és ez egyetlen ördögtől való, hogyha valaki oda sétál, akkor például Ábrahám hegy és Salföld között az egy nagyon kellemes kis séta tud lenni, főleg a csillagos ég alatt.
Pláne visszafelé, mert akkor lejt.
Hát, na, főleg visszafelé, így van. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan egymás mellé épült települések, és olyan az egésznek a kisugárzása, hogy ne sajnáljuk az időt a sétától. De természetesen lehet jönni bringával, is van biciklitároló, ott aztán mindenki, tehát vigyázunk is a bringákra. Sőt, olyan is előfordult, hogy hozták a blökit, na és akkor, amikor a gyerek előadástra be akartak ülni, akkor mondtuk, hogy na majd mi vigyázunk a blökire.
Igen, egyébként kutyabarát a Káli fecsked, annyit kérnek, abszolút, hogy azért a gyerekjátszó részre ne vigyék a kutyákat. Ez azt gondolom, hogy teljesen érthető.
Hát a Káli fecskéből meglátják, hogy van benne egy kutya, akkor már rögtön jönnek is ki. Egyrészt, hogy ők is fölfrissüljenek a kutya jelenlétében, másfelől pedig a rögtön kiraknak a dolgozók egy tálat, és már öntenek is bele egy kis vizet. Tehát már tulajdonképpen egy kis vízzel fogadják a négylábú kedvenceinket. És hát ugye, ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a közönség találkozó alkalmában pedig tényleg van arra egy mód, hogy egy kicsit kötetlenül beszélgessünk egy jó bor mellett, vagy egy jó étel mellett a Káli fecskében. Egyébként pedig, amit nagyon-nagyon fontos, és muszáj elmondani, hogy tavaly decemberében adták át ezt a helyszínt, ez a EKF-es, Európa Kultúrás Fővárosa 2023 Veszprém Balaton program keretén adták át ezt a népiskolát. Ez egy népiskola volt 1976-ig. Felújították gyönyörű szépen az épületet, ehhez ugye tartozik maga a Káli fecske, ami étterem. és ehhez tartozik még kiállítótér, és ennek az udvara, ez egy gyönyörű szép udvar, amikor az ember oda megérkezik, akkor egyrészt azt érzi, hogy hazament, vagy hazaért, vagy a saját nagyon ízléses nyaralójának az udvarára érkezett, másfelől pedig ott maga a paradicsom, tehát az embereknek kedve lenne egy sátrat fölhúzni oda, aztán el nem menni soha többé onnan, mert nagyon-nagyon szép a terület, nagyon szép a környék.
Igen, aki ismeri valamelyest a környéket, annak el tudjuk mondani, hogy ez ugye a falunak a vége, ott, ahol a major van, ahol egyébként állatokat lehet nézegetni, meg bizonyos állatokra rá is lehet ülni, meg ott van a templom, tehát ott található maga a kálifecske. Viktor, annyit meséltél arról, hogy utána azért lehet a színészekkel találkozni, beszélgetni, hogy eszembe jutott, hogy mennyiben, vagy mennyire hisztek abban, hogy a dolog visszafelé is működik, tehát nem csak úgy, hogy a Thália Színház eljön Salföldre, hanem esetleg azok a nézők, akik itt találkoznak az előadásaitokkal, azok, ha eddig még nem tették, akkor mondjuk felfedezik maguknak a Táliát, és elkezdenek Budapesten a Táliába járni.
Bízom benne, hogy ez így lesz, még akkor annak ellenére is így gondolom, hogyha csak egy idézőjelben 250 fős nézőterünk van, mert tényleg egy kicsit emberarcúabbak vagyunk, tehát hogy ott azért tényleg estéről estére több száz embert leültetni, ügyeket kezelni, az másik helyzet. Itt viszont, amikor a Thália Színházból látom, hogy végre kiszabadulnak a szabad térre a kollégák, akkor mindenkinek fölégér a szája, nem mintha hivat közben nem így lenne, de kicsit tényleg mindenki más arcát tudja itt megmutatni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez oda-vissza van, és a kölcsönhatással van a kettő egymásra.
Na hát én biztos vagyok benne, és mik a tervek így a következő nyárra? Hát nyilván még nagyon korán van ezt kérdezni, de hogyha jól sikerül ez a nyári évad, és hát miért ne sikerülni jól, akkor jövőre is jöttök?
Én azt gondolom, hogyha, hogy is szokták mondani, ha igény van rá, akkor jövünk, állunk elé a kihívásoknak. Nem a Thália Színházat én nem úgy ismertem meg, hogy ha valami beleáll, akkor utána kapkodja a vitorláit rögtön egy másik irányba. Én azt gondolom, hogy elég komolyan van véve a vezetőség részéről, hogy hosszú távú jövőt tervezzünk itt a magunk részéről.
Viktor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nagy Viktor művészeti vezetővel beszélgettem, aki nem csak a Thália Színháznak a művészeti vezetője, hanem a Thália Nyári Kertnek is, ami Salföldön, a Káli Fecskében található. És ha már említettük az állatokat, akkor meg kell jegyezzük, hogy a Káli Fecskében bizony vannak fecskék is, most már beköltöztek, tehát nomen est omen, tényleg igazi állatbarát hely lett. Viktor, én köszönöm, hogy itt voltál. Egy kérdés még, hogy aki érdeklődik a programok iránt, hogyha én azt jól tudom, akkor nálatok is a Thália Színház oldalán is megtalálja, de azt tudom, hogy a Káli Fecske Facebook oldalán mindenképpen.
Ott is lehet, így van, de a Thália Színház weboldalán felmennek, hogy itt jegyvásárlási linkeket ott végig minden egyes külön-külön megtalálják időre lebontva. Én javaslom, hogy a Thália Színház honlapján érdeklődjenek, thalia.hu per jegyek, és ott mindent megtalál, minden információt egy-egy előadáshoz.
Na hát akkor így legyen, Viktor, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szép nyarat kívánok, és akkor találkozunk Salföldön.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, szervusz.
Minden jó, szia-szia.
Kulturpart. Kedves hallgatóink, milyen lehet az, amikor egy egész táncegyüttes szerelmes? Hát erről fogom faggatni Juhász Zsoltot, a Duna Művész Együttes művészeti vezetőjét. Szia, Zsolt!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ti ugye Kalotaszegben vagytok szerelmesek, hiszen Szerelmünk Kalotaszeg címmel látható július 11-én a Nemzeti Táncszínházban az előadásotok a Táncpark keretében, de hát ez nem egy vadi új előadás, ugye ezt már évek óta játszátok, nagyon nagy sikerrel, teszem hozzá.
Igen, igen, így van. Hát valóban Szerelmünk Kalotaszeg, de itt jóval többről van szó, ahhoz a kötődéshez, ami minket jellemez, a paraszti kultúrához, a népművészethez, magához. Gyakorlatilag itt azt szerettem volna ebben az előadásban megfogalmazni, hogy mi történik akkor, amikor egy városi ember mondjuk egy táncházban Budapesten találkozik egy ilyen csodálatos vidék, mint most a mi esetünkben Kalotaszeg táncművészetével, zenei kultúrájával, majd azt elkezdi megtanulni, és hogyan azonosul vele azon a folyamaton keresztül, amit ismerkedésnek hívunk, és ezáltal kialakul ugye egy nagyon erős kapocs, amit hívhatunk szerelemnek, meg hát nagyon sokféleképpen, de mi esetünkben egy nagyon-nagyon erős kötődés a paraszti kultúrához. Tehát igazából ezt szerettem volna megfogalmazni ebben az előadásban. Miközben természetesen azt is bemutatjuk, hogy milyen csodálatos népművészete van Kalotaszegnek, hiszen egyedülálló ugye a táncművészete, egyedülálló a népzenei művészete, ugye csodálatos gyűjtések vannak onnan. Azt mondják, hogy kalotaszegi hajnali, tehát egyáltalán ilyen lassú nóták, azok gyakorlatilag Kalotaszegen találhatók a legtöbb. És hát maga a tárgyi népművészet is ugye hallatlanul izgalmas és csodálatos Kalotaszegen.
Beteljesült ez a szerelem? Ezt úgy értem, hogy ugye azt mondtad, hogy ez egy városi elvágyódásból indul, és akkor talán meg is érkezik ez a szerelmes Kalotaszegre, de hogyan lehet ezt így 2023-ban az embernek magáival tennie maradéktalanul?
Hát ha most akar valaki, akkor hál' Istennek nagyon sok lehetőség van Budapesten, akár, hogy elmenjen táncházba, és ott folyamatosan ismeretjénye a kultúrával, de ott van a Hagyományok Háza, ott van a Zeneakadémiának a táncarchiuma, amiről lehet lekérni a táncanyagokat, és meg lehet tanulni, de már manapság a YouTube-ról is meg lehet tanulni egy teljes tájegység táncanyagát, hogyha van valakinek olyan készsége, hogy tudjon tanulni, tehát a lehetőség abszolút adott. Egyébként nagyjából így van fölépítve a maga az előadás is, hogy először egy találkozás, utána egy tanulási folyamat, tehát még azt is megmutatjuk azokat a régi veretes archív filmeket, amiről mi tanultunk annak idején a...
Ezek a Martin György féle gyűjtések, ugye?
Igen, hát ez többségében Martin gyűjtés, és hát utána pedig ennek a úgymond kötődési folyamatnak, mert hát azért beteljesül, tehát azért valóban itt most nem akarom nagyon spoilerezni az előadást, de gyakorlatilag egy azonosulás, tehát a végére teljes azonosulás történik meg a darabba.
Világos, sőt, hát ti magatok is fogtok tánctanítást tartani az előadás után, hogyha én ezt jól tudom, de aki most ellátogat Kalotaszegre, mondjuk annyira megszereti ezt a műfajt, és annyira megszereti a táncokat, az mit talál jelenleg Erdélyben?
Hadd válaszolják az elejére, tehát valóban lesz táncház is, ugye ez a Nemzeti Táncínháznak a Táncpark nevű programja, ami most rendhagyóan nem az udvaron lesz,
igen,
hanem bent az épületben, de ugyanúgy lesz közönség számára egy gesztus, hiszen ezek ilyen nyári előadások, és hogy szerettük volna a nyári előadásokat, és a táncszínház szerette volna földobni a hangulatot azzal, hogy a végén kapnak egy kis interakciót a kedves nézők, tehát ezért idén is lesz egy kis rövid táncházad előadást követően. A másik fele a kérdésnek ugye az volt, hogy most mit lehet találni Kalotaszegen. Hát csak annyit mondok, hogy Mérán minden évben megrendeznek egy népzenei fesztivált, ami mondjuk világzenei fesztivál, hiszen mindenféle hívnak, hát már ez egy csodálatos dolog. De például most folyamatosan az interneten keresztül szembe a különböző táborok, ha csak egyet mondjuk a Visai tábor, ami nagyon-nagyon sikeresen működik. Tehát, hogyha valaki paraszti kultúrát akar tanulni most 2023-ba, elkezd bonkézni az interneten, és pillanatokat szembe jönnek ilyen dolgok. Azt, hogyha valaki kimegy Kalotaszegre, azt már nem garantálom, hogy rögtön egy viseletes paraszt ember fog szembe jönni vele, de azért még vannak olyan házak, vannak olyan portálok, ahol bizony megvannak a régi rendek, és ott vannak a tiszta szobában, megtanulhatóak a bútorok, és az öregeknek a szép viseletei. De már egyre kevesebb valóban. De ismerkedési szinten, tehát azt, hogy ha valaki meg szeretné ismerni ezt a kultúrát, akkor arra azért van még lehetőség.
Mitől ilyen sajátságos Kalotaszegnek a tánc és népzenei kultúrája? Ugye hajlamosak vagyunk, pláne innen Budapestről, az egész erdélyi táncház kultúrát úgy egy hatalmas masszának tekinteni, de hát ti, akik értetek hozzá, pontosan tudjátok, hogy milyen finomságok, dialektusok, különböző árnyalatok vannak. Kalotaszeget mi jellemzi? Ugye említetted ezeket a hajnaliakat, vagy a hajnalikat. Mi az, ami még nagyon meghatározza ezt a kultúrát?
Hát ugye Kós Károly ezeket gyönyörűen leírja, hiszen az építészetük és a tárgyi népművészetük hihetetlen gazdag és kiemelkedő, ugye úgy szoktak mondani, hogy cifra Kalotaszeg,
igen,
annyira nagyon hihetetlenül díszes. Hát én ezt az emberi kreativitásra vezetem vissza, Tehát ott azért borzasztóan érdekes, tényleg leírja Kóskára is, hogy hát igazából a vidék maga az egy kopár vidék, tehát ott azon vidéken nincsenek, mit tudom, milyen különösen látványos helyek. A szépsége magának megvan a tájnak, de az igazi szépség az a szellemi örökség, amit ott ránk hagytak. És hát ugye hát ez mind azon múlik, hogy éppen az a falusi közösség mennyire volt kreatív, és az ő ízlésük alakította a falunak a kultúráját. Nem tudom, talán az egykézésnek is azért lehet hozzá valamilyen szintén köze, hiszen az egykézés azt jelentette, hogy egy gyerek volt a családban, pontosan azért, hogy a vagyon ne osztódjon, hanem egyfelé szálljon, és hát ez adott egy ilyen bőségre is lehetőséget, ugye nem osztódott el annyi felé a vagyon. Talán ennek is lehet hozzá valami köze, de igazából ezt egy nálam komolyabb néprajztudós valószínűleg jobban meg tudná fogalmazni.
Illetve hát mindenki megtapasztalhatja Kalotaszeg
Így van.
gyönyörűségeit és táncait és zenéjét, hogyha elmegy július 11-én a Nemzeti Táncházba, Táncpark keretében láthatja a Duna Művész Együttes előadását méghozzá 20 órától. Zsolt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Juhász Zsolt,
Én
a
is
Duna
köszönöm.
Művész Együttes művészeti vezetőjével beszélgettem, és hát akkor nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen ott leszek.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen én is, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat még egyszer.
Kulturpart.